Köszönjük neked, Úr Jézus, azt a kegyelmet, hogy el fogsz jönni. Köszönjük, hogy kérhetjük most is a te kegyelmedet, hogy gyere el most közénk. Jöjj, Úr Jézus, kérjük, hogy te emeld föl ezt az alkalmat, te áldj meg bennünket, és Uram, szentelj meg most bennünket a jelenléteddel. És Uram, kérjük a mennyei esőt, kérjük a mennyei áldást, kérjük a te szellemednek kiáradását, hogy megértsük, meglássuk azt, hogy mi a te akaratod a mi életünkben. Kérlek, hogy a te igéd által most szólj hozzánk az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Kérlek, foglaljatok helyet, és hagyj kezdjem úgy, kedves testvérek, hogy nagyon örülök, hogy közöttetek lehetek. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt állhatok, és hagyj hozzam így az elején már a debreceni ügyfadseregnek a köszöntését, áldás kívánását felétek. Mi már túl vagyunk ma egy alkalmon, délelőtt volt, és ezért örömmel jöttünk ma ide hozzátok, és jó benneteket most megismerni. Engem még nem ismertek, és csak tényleg egy-két mondatba szeretnék csak bemutatkozni. Nevemet már hallottátok, Benedek Zoltán vagyok, van egy feleségem és egy 3 éves kisfiam, aki egyébként nagyon hasonló az itteni kisfiúkhoz, gyerekekhez, látom, tele vagytok élettel, és ez nagyon jó, hogy nem csak az én fiam szokott rohangálni, ez nekem öröm, hogy ezt láthatom, hogy nem csak nálunk vannak ilyenek. Igen, és feleségemmel együtt vezetjük a gyülekezetet, és mellette még van más a gyülekezeti élet mellett, egy szociális konyhát is vezetünk, és hát most tényleg nagy öröm van a szívembe, hogy itt lehetek közöttetek, és én szeretném kezdeni ezt az alkalmat egy történettel. Lehet már hallottátok ezt a történetet, vagy akár interneten olvastátok, vagy más mondta, és a saját szavaimmal szeretném ezt elmondani, ezért a hibázás, vagy a bármifajta lehetőséget fenntartom, hogy az interneten lehet ezt kicsit máshogy, vagy pontosabban fogod olvasni. A történet arról szól, hogy van egy kórterem, ahol 2 súlyos beteg ember fekszik. Az egyik az a fal mellett, a másik meg az ablak mellett fekszik. És hát ugye, hogy egy kórteremben szokott lenni, ugye egész nap ott vannak és beszélgetnek a ott lévő betegek. Mindenről, amikor ilyenről szokott 2 férfi beszélgetni, katonaságról, családról, gyerekekről, jövőről, régi munkahely, stb. Stb. És beszélgettek, és aki a ágy mellett, aki az ablak mellett feküdt, az az ember mindig fölült, és kinézett az ablakon, és elkezdte mesélni a kinti tájat. Elmondta, hogy milyen gyönyörű szép parkra néz az ablak, hogy van egy kis tavacska, ahol gyerekek rohangálnak, és ilyen kis távirányítós autóval játszanak, és vannak ilyen virágágyások, ahol szerelmes párok ülnek, és éppen beszélgetnek, már órák óta. Az egyik nap éppen arról beszélt, hogy hát most egy nagyon nagy zenés karnevál vonul át a parkon, bár a másik beteg nem hallotta, de úgy teljesen elképzelte. És már ezek a beszámolók tartották őt életben. És egyik reggel, amikor jött a nővér, azt látta, hogy ő az ablak mellett lévő beteg már nem él. És ugye ilyenkor van egy rendszer, kivitték, és ott feküdt ez a nagyon beteg ember, és megkérte, hogy lehetne azt, hogy áttegyék őt arra az ágyra, ahol ez a szobatárs, aki eddig itt volt, feküdt. És mondta a nővér, hát természetes, hogy ne, áttesszük. És minden erejét összeszedte ez a beteg, hogy fölhúzza magát, hogy kinézzen az ablakon, és azt látta, hogy az ablak egy tűzfalra néz. És kérdezte, hogy mi történt? Ez hívta a nővért, hogy elnézést, hát itt volt egy beteg, aki nekem minden nap mesélt, aki olyan történeteket mondott el, hogy a napom boldog lett, és most kinézek, és egy tűzfal van itt. És azt mondja, hát nem tudom, uram, hogy mi történhetett, de az az ember, aki ön mellett feküdt, egyébként is vak volt. Szóval, és ezzel csak azt szeretném nektek így bevezetni, hogy milyen az élethez a hozzáállásotok. Milyen a látásunk az életre nézve. Hogyan látjuk a mindennapjainkat. Mert ahogy ez a beteg ember, az ő történeteivel, még ha kitalált is volt, de életben tartott egy embert. Reményt adott neki. És sokszor mi hívő emberek pontosan ezt veszítjük el. hogy reményt adjunk a reménytelen embernek. Nagyon sok reménytelen ember van. Tele van. Sajnos még a gyülekezetek is tele vannak, sajnos, de hiszem, hogy itt, ebben a gyülekezetben ilyen nincs. Hiszem, hogy itt, ebben a gyülekezetben csak reménytel teli testvérek vannak, akik alig várják már, hogy mikor mondhatják el a másik embernek, hogy van remény, van kiút, van megoldás. Szeretnék felolvasni Isten igéjéből. Válogatott verseket fogok olvasni. Kicsit hosszú lesz. Egy nagyobb történetet, de hiszem, hogy ez kell ahhoz, hogy a teljes történetet visszaadjuk. A Mózes 4. könyvének 13. fejezeténél, aki gondolja, nyissa ki a Bibliáját. És fogom mondani, hogy hogy ugrálok, jó? És akkor, aki tudja, szeretni, azt tudja követni. Mózes 4. könyvének 13. fejezetétől olvasom az első verstől, a 3. versig. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztából, az Úr parancsa szerint valamennyien főemberek voltak Izraelben. 17-től 21-ig. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik, menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép, erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik, jó, el vagy rossz. Milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék vagy megerősített helyek. Milyen a föld, kövére vagy sovány. Van-e rajta fa, vagy nincs? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet a Cínpusztától egészen Rehobig, a Hamáti úton. 26-tól visszamentek, és megérkeztek Mózeshez. Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádesba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták, elmentünk arra a földre, hová küldtél bennünket, valóban tejjel és mézzel folyó föld az. Ilyen a gyümölcse, de erős nép lakik azon a földön. Városok erődítményei igen nagyok, és még annák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálék lakik, a hegyvidéken Hettiták, Jebusziak és Emóriak laknak, a tengeren és a Jordán partján pedig Kánániak laknak. Bár Káleb csitította a Mózessal szembeforduló népet, és ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. De azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek. Mert azt mondták, a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, annák óriás fiait. Olyannak láttunk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt. A nép egész éjjel, Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen. Ezt mondta nekik az egész közösség. Bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában, miért akart bevinni minket az Úr arra a földre? Azért, hogy fegyvertől hújjunk el, az asszonyaink és gyermekeink pedig prédára jussanak? Nem volna jobb visszatérnünk Egyiptomba? Majd ezt mondták egymásnak, válasszunk vezetőt, és térjünk vissza Egyiptomba. Ekkor Mózes és Áron arcra borult Izrael közösségének egész gyülekezete előtt, de Józsué, Nun fia és Káleb, Jefune fia, akik föld kikémlei között voltak, megszaggatták ruháikat, és ezt mondták Izrael fiai egész közösségének. A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük, de az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Ekkor megjelent az Úr dicsősége, kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnak. Meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem? Sok jel ellenére sem, amelyet közöttük tettem. Amen. Kicsit hosszú volt, de így kapunk egy teljes képet arról, amit most az Isten akar nekünk mondani. És röviden, ha összefoglalhatnánk, ugye arról szól, hogy Mózes kiválaszt 12 vezetőt, előjárót, és azt mondja, hogy menjetek el és kémlejétek ki Kánaán földjét, amelyet az Úr nekünk adott. Tejjel és mézzel folyó föld, nézzétek meg, sőt, ne csak nézzétek meg, legyetek bátrak, és hozzatok annak a földnek a gyümölcséből. Nézzétek meg aprólékosan mindent, és Mózes elkezdi mondani, hogy mire figyeljenek. És érdekes, hogy elmennek, ugyanazokat a dolgokat látják, ugyanazokat a dolgokat tapasztalják, mind a 12-en, de 10 negatív véleménnyel jön vissza, jelentéssel, 2 pedig azt mondja, hogy hát nem olyan negatív ez a dolog. És lehet úgy mondani, hogy 10, a 12-ből 10 hitetlen volt, 2 pedig hívő. Ugye? Ha arányokat megnézzük, hát nem a legjobb, de valamit azért ez mond nekünk. És azt is láthatjuk a történetből, hogy a 10 hitetlen kémnek a története, annak elmesélése nagyban befolyásolta a népnek az elkövetkezendő sorsát. Ugye csak zárójelben jelzem meg itt, hogy mind a 10 kém, és mindenki, aki hallgatott rá, Józsui és Káleb kivételével, nem mentek be az ígéret földjére. Érdekes. Ez a 12 ember elmegy a földre, és történik velük egy csodálatos dolog. Nekem nagyon felüdítette a szívemet, amikor olvastam, hogy megláthatják azt, amiről eddig csak hallottak. Megláthatják az ígéretnek a földjét, és ez nagyon jó. Most gondoljunk bele abba, hogy kapnánk most egy képet, azt mondanánk, hogy jó, akkor most a gyülekezetben a pásztor, a Sanyi testvér az most jöjjön, válasszon ki 5 szemét, és elmehet a mennybe. Az ígéret földjére. És jöjjön, vagy 12-n elmehetünk a mennybe, és akkor visszajön, és akkor mondja el, hogy milyen. Miért vagyunk keresztények? Hogy egy nap egyszer bejussunk a mennybe. Az ígéretnek a földjére. Nem azért, hogy legyen munkánk, vagy nem. Ezek már csak ilyen ráadásként, ugye mondja az ige, hogy mindezek ráadásként. Én úgy szoktam mondani, hogy ez csak hab a tortán. De nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ismerhetjük a mindenható Istent. És ez egy csodálatos dolog. És betekintést kap itt a nép, hogy mi vár rájuk. Mi vár rájuk, és mindannyian látták, sőt, még mintát is vittek a földből, ettek is a gyümölcsből. És mit lát a 10? Én fölírtam ide magamnak, fölsoroltam. Úgy kezdik, valóban tejjel és mézzel folyó a föld. Így kezdik. És következik egy szó. De. Így kezdik. Valóban tejjel és mézzel folyó a föld, Mózes? Nagyon jól mondtad. Egyet értek. De. És akkor elkezdik mondani. Erős nép lakik ott. Folytatják. A városok erődítményei igen nagyok. Annák ivadékait, vagyis óriásokat is láttunk ott. Mi magunkat sáskának éreztük, sőt, annak is néztek bennünket. Maguknál erősebbnek gondolták azt a népet. Ezt mondja a 10. Erről kezd el beszámolni. Biztos vagyok benne, hogy ezt nem ilyen nyugodtan mondták el. Biztos, hogy volt egy felhevült állapot. Örültek, hogy visszaértek. Szerintem annyira féltek, hogy rosszul voltak. Hogy óriások. Úgy éreztem magam, mint egy sáska, és ők is úgy néztek rám. Hú, hova küldtél Mózes? Hát milyen telje? Mit akarunk mi ott? És ugye folytatja, azért olvastam föl, jobb, ha visszamegyünk Egyiptomba, sőt, válasszunk egy vezetőt, vigyél minket vissza, jobb ott nekünk. Hogy félhettek, hogy megijedhettek ezek az emberek, hogyha visszagondolunk arra, hogy ez már mit élt át ez a nép. Látták a 10 csapást. Látták, hogy ketté nyílik a tenger, és átjönnek rajta szárazon. Látták, hogy az Isten eteti őket mannával. Látják azt a sok csodát. Látják, hogy az előző fejezetekben olvashatjuk, hogy mi a lázadásnak a következménye. Nem hiába mondja Józsué, hogy csak az Isten ellen ne lázadjatok. És a sorok között, ha olvasunk, akkor olvashatnánk azt, hogy nem tudjátok, mi lett, mi volt. Veszélyes, amiről beszéltek. Itt van 12 személy. Hogy meghatározza az ő látásuk a közösségnek az életét? Annyira meghatározza, hogy föl akarják venni a köveket, és meg akarják ölni Józsuét és Kálebot. Mert pozitív dolgot mernek mondani, mert azt mondják, hogy nem, van remény. Azt merik mondani, hogy az Isten nagy, az Isten erős, meg tud minket menteni. Tényleg? Hozzátok a köveket. Öljük meg. Hogy mersz ilyet mondani? Nem áll össze a kép. Ugye? Kicsit furcsa. És legyünk őszinték magunkhoz. Én most magamról beszélek, nem rólatok. Nem szoktunk mi is ugyanígy viselkedni? Nem szoktunk ugyanígy belemenni élethelyzetekben? Tele vagyunk igével, tudjuk fejből, pontosan helyről, szóról minden, ígéretekkel, látásaink vannak, gyülekezetnek is van látása, és amikor jön egy ilyen nehézség, akkor úgy elkezdünk félni. Valóban ez a föld az. Jól mondta az Isten. Olyan kis sáska vagyok. Olyan kis aprócska vagyok. Olyan kis kicsike vagyok. De ez nem baj, mert az vagyok. Nem ez a gond. Ez igaz. Ez igaz. Nem ugrok most, mert majd később fogok erről mondani. És én azt gondolom, hogy ilyenkor nem más teszünk, mint Istenek ígéreteinek, elhívásának, akaratának, szavának mondunk nemet. Mondjuk azt, hogy itt valami nem jó. Ma a debreceni gyülekezetben volt szó a magvetésről, és beszéltem arról, hogy vannak olyan emberek, akik hát jönnek, kinyitják a Bibliát, és azt mondják, hogy Uram, most szólj. Most nagyon várom. Hú, most párt keresek, és most hú, és most vezess. És amikor Isten mond valamit, akkor megbotránkoznak, és azt mondják, hogy valami nem jó. Ez nem jó. Hát hogy mondhat ilyet az Isten? Hát mit kér tőlem az Isten? Ne cigarettázzak. Ne csajozzak, vagy ne, mit tudom én, mit ne csináljak. Ne legyek adócsaló, vagy nem tudok mit mondani. Vagy amikor valaki jön, és akkor mit tudom én, rám dudál, ne szálljak ki. Hát de nem láttad, hogy kiabált velem? Hát én vagyok a te gyermeked. Ugye? Hát hogyan? Istenem, hogyan? Hát kis sáskák vagyunk. Nem megbotránkoznunk kell, engedelmeskednünk kell. Nem azt kell mondani, hogy miért, inkább az, hogy hogyan. Kettő között különbség van. De jó az Isten, én nagyon szeretem ezért az Isten még, mert ha megkérdezem tőle, hogy miért, ő van olyan kegyelmes, hogy elmagyarázza. Van olyan türelmes. Én manapság azt nézem ebben a világban, hogy mik folynak, mik történik a világban, híradó, stb. Az egész világon, ma akár Magyarországon, vagy közel országokban hozzánk, hogy háború, stb. És mindig azt a kérdést teszem föl, mostanában egyre gyakrabban, hogy Uram, te meddig bírod? Meddig van még türelmed? Hány ezer év? Hogy bírod még nézni az embereknek ezt a gonoszságát? Hogy tudod elnézni az én csetlésemet, botlásomat? Honnan van? Hogy, meddig? Mikor lesz az a pont, amikor állj? Hát ez egy jó kérdés. És azt mondja a 33. vers vége, olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ők nem hisznek. Elkezdenek félni. Elkezdenek úgy félni, hogy nem látják a fától az erdőt. Testvérek, hagyd mondjam azt, hogy hozok egy példát elétek, milyen az élet. Lehet, hogy fogtok tudni ezzel azonosulni. Biztos láttatok már olyat, amikor két nagy torony, vagy két nagy sziklára, és akkor egy ilyen nagy hasadék, vagy ilyen nagy valamiben kiszfeszítenek egy ilyen kötelet, és akkor egy kötél táncos azon átsétál mindenfajta biztosító kötél nélkül. Én azt gondolom, ilyen az élet. Ilyen az élet. És sok ember elkezd ezen menni, lenéz, és hogy ránéz arra a körülményekre, hogy milyen magason van, milyen kiszolgáltatott, hát elkezd félni. Valaki visszafordul, valaki leesik, hát van sok minden. És ha valaki nem lenéz, nem oldalra néz, előre néz, a célját látja, hogy ki az, aki mondta, hogy gyere, indulj el. Ki az, aki mondta, hogy gyere, ne félj, rám néz, megtartalak. Akkor az nem fog félni. Sőt, én azt mondom, a hívő embernek van biztosító kötele. Másnak nincs. A hívő embernek van. Van egy biztosító kötele, és amikor zuhannál le, akkor ő elkap. Amikor Péter len van a vízbe, aki tud úszni, egy halász ember, és elkezd fulladozni, nem mondja neki azt Jézus, hogy Péter, ne szórakozz, tudsz úszni, hát na, hát halász vagy, most mit mentselek meg, hát most miért kérsz olyat tőlem, amit te is tudsz? Hanem oda megy, és kihúzza Pétert a vízből. Mert ő olyan, mint egy biztosító kötél, hogy kihúz téged a zuhanástól. És ilyen az életünk, ilyen az, amikor elkezdünk félni, és mi a félelem? Görögül ugye tudjuk, hogy phobos, és magyarul azt jelenti, hogy fóbia. Amit minél többet gondolkodsz egy fóbián, egy félelmeden, az a titka, hogy annál erősebb lesz. Nagyon ügyes dolog ez a fóbia, jó ki van találva. Minél többet gondolkozol rajta, annál jobban megerősödik. És jelentése az, hogy menekülés, megfutamodás, rémület, rettegés. És a félelem mindig kívülről jön. Volt már, amikor nagyon féltetek? Amikor nagyon féltél. Férfiak, dehogy is. Én nekem volt. Én nekem volt olyan, hogy tényleg azt mondtam, hogy itt most vége. Volt olyan, hogy álmomba fölkeltem, és azt mondtam, hogy olyan félelem tört rám, hogy reggel egyből a pásztoromat hívtam. És azt mondtam, hogy valami történt éjszaka, nem tudom mi volt, de nagyon féltem. Hirtelen rám tört valami. És elmeséltem, hogy előző nap hogy beszéltem a sátáról. Elmondtam, hogy hát, ilyen kicsit olyan lekezelően ki ez, meg elkezdtem ilyen dolgokról, ilyen könnyelműen beszélni. És azt mondta, ó, Zoli, semmi gond nem történt, akkor csak kihívtad Mike Tysont egy boxmeccsre. És ő eljött. És mondtam, hogy én nem akartam ezt. Értitek? Amikor fél az ember, akkor beborul minden, akkor nem lát tisztán, akkor teljesen máshogy látja a valóságot is. És mitől félünk? Most egy ilyen nagyon rövid részletet felolvasok nektek, amit én magamnak összeírtam otthon. Félünk az ismeretlentől, a veszteségtől, a kudarctól, a belső ürességtől, a megszégyenüléstől, a megpecsételéstől, a testi-lelki fájdalomtól, a gyengeségtől, szegénységtől, konfliktusoktól, sötétségtől, betegségtől, hogy elveszítünk valakit, haragtól, az emberektől, Istentől, büntetéstől, mindentől, öregedéstől, mindentől. Kedves hölgyek! Miért van az, hogy minden második hölgy fél az öregedéstől, a ráncoktól? Miért van az? Pedig hagyj mondjak el valamit. Minden jobban féltek, azt még akkor még úgyis, attól is megöregszel. A ráncok akkor is jön, akármilyen L'Oréal terméket veszel is. Hidd el! Mitől félsz? Ami nem tudsz változtatni. Ami nem tudsz változtatni, és így éled le az életedet, hogy félsz valamitől, ami úgyis meg fog történni. Mondhatod nekem, könnyű ezt mondani. És Max Lucadónak, biztos ismeritek a könyveit, írt egy nagyon szép kis gondolatot. A félelem sosem írt szimfóniát és verset. Nem kötött békeszerződést és nem gyógyított betegséget. A félelem sosem húzott ki egy családot a szegénységből, vagy egy országot a vakbuzgóságból. A félelem még egyetlen házasságot vagy vállalkozást sem mentett meg. Megtette ezt a bátorság, a hit, és azok az emberek, akik nem félénkségüktől kértek tanácsot, és nem hunyászkodtak meg előtte. A félelem börtönbe terel minket, aztán becsapja az ajtót. Igaz ez? Egyetértetek ti ezzel? Ez a félelem. Bevisz, bezár, rácsapja az ajtót, utána nemhogy ott hagy, még ijeszget. Még beküldöd egy pár dolgot, hogy még jobban féljél. Mielőtt megszoknád, hogy jó, hát ezek már útja, már nem kell mitől félnem, még rád hozza a frászt. És fölírtam ide magamnak, hogy a félelem megbénít. A hit pedig felszabadít. A félelem az rabságba tesz. A hit pedig szabaddá. A félelem szorongáshoz. A hit pedig megnyugvást. A félelem beteggé tesz, a hit pedig gyógyít. Csodálatos, hogy látjuk a kettőnek az ellentétét. És a döntés az nem Istennél van, hanem nálad is nálam van. Hogy félsz, vagy ráállsz arra a kötérre, és elkezdesz menni egyenesen. Hogy Péter ráállt a vízre, és ment, ahogy levette a szemét. Jézusról, a célról azonnal elsüllyedt. Ahogy lenézel, és meglátod, hogy nem tudom hány száz méter magasban vagy, egyből frász kapsz. Mert ez ilyen. És testvérek, nem fogok sokat a félelemről beszélni, de mitől félsz? Mitől félsz? Mi az, amitől, amikor van az életedben vihar, most ezt csak úgy beteszem ide nektek. A Márk 4-ben olvashatjuk, amikor Jézus megy a hajóval a tanítványokkal, és vihar keletkezik, és Jézus egy jót alszik. És a tanítványok elkezdenek félni, ki vannak készülve, és hirtelen a végén, amikor már a legnagyobb baj van, akkor fölkeltik az Úr Jézust. És fölkel Jézus, és egy nagyon meglepő dolgot rájuk szól, hát nincs hitetek? És oda megy, és azt mondja a háborgó tengernek, mint egy kis gyereknek úgy beszél vele, hogy némulj el, csitulj el. És minden, hogy hép, hopp, ennyi, kész. És ott állnak, és azt mondják, hogy ki ez, hogy még a tengernek is parancsol. És tudod, Jézus nem abban dicsőül meg, amikor megold egy problémát, és te dicsőíted őt, mert utána dicsőítették Jézust. Hanem már akkor dicsőíted, hogy nincs semmi baj, itt van Jézus a hajónkon, alszik. Ha ő nyugodt, akkor én is nyugodtnak kell, hogy legyek. Akkor nincs gond. Ha ő nem izgul, akkor én sem izgulok. Hát láttam, hogy hány embert meggyógyított. Láttam, hogy hány embert megetetett. Láttam, hogy amerre jár, halottak feltámadnak, a betegek meggyógyulnak. Mitől kéne nekem félnem? Egy vihartól? És elkezdenek félni a tanítványok is. És amikor a te életedben vannak viharok, amikor a házasságod viharba kerül, amikor a családi életed viharba kerül, a gyereked neveltetése viharba kerül, az anyagi életed viharba kerül, az egészséged viharba kerül, vagy mondok egy másikat, a gyülekezetednek az életedbe viharba kerül. Akkor mit kezdesz el csinálni? Azt mondod, mint ahogy a tanítványok a történetnek a Márk végén, Márk 4-ben mondja, hogy kelj föl Jézus, hát nem törődsz velünk? Azt mondják benne. Számon kérik, nem törődsz velünk, mindjárt elsüllyedünk. Vagy pedig azt mondod, amit Dávid mond a 23. Zsoltárban. Ha a halál árnyékának földjébe járok is, nem félek a haláltól, mert te veled vagy. Mennyivel más? Két hozzáállás. Egyébként a félelem. Gondolkoztam, hogy beszéljek a félelemről. Mondom, nem fogok beszélni, csak egy darabkáját hozom el. És megnéztem, hogy a Bibliában kik féltek. Most nem akarok erről beszélni, mindenki. Mózestől kezdve mindenki. Ábrahám, mindenki fél. Dávid, mindenki ott van, hogy Isten nyugtatja őket, ne félj. Ne félj. Sőt, még Jézus is azt mondja, imádkozzatok értem, imádkozzatok velem, amikor Gecsemánéban van. Vagyis nem szégyen, ha félsz. Nem ciki félni. Inkább rossz. Inkább az a rossz, az a ciki, hogy nyújtják neked a kegyelmet, nyújtják neked az, hogy ne félj, és te azt mondod, köszönöm. De ez se jó, meg az se jó. És olyan jó látni, hogy visszatérve a történethez, a 12-ből van még ott kettő. Van még ott két ember. Káleb és Józsué. Olvassátok majd el otthon, vagy már lehet többször olvastátok. Ők nem tagadják le azt, amit a 10 másik mond. Nem mondják, hogy figyelj, nem volt az olyan nagy óriás. Nem mondják azt, hogy na, az a fal azért nem volt olyan nagy, hát most ne túlozzatok már. Hanem azt mondják, igen, ez így van. Igazatok van. Nagy város, erős város, körbe teljes ellenséges népekkel. Nem könnyű dolgunk van. Így van. És az óriásokat semmit nem próbálnak kimagyarázni. Hanem másra tették a figyelmet, és most akkor figyelj. Másra tették a fókuszt. Másba kezdték el gyakorolni az ő látásukat. És apusom már volt itt nálatok igét hirdetni, és neki volt egy mondás, amit most én kölcsön veszek. Amilyen a látásod, olyan a járásod. És ahogy látsz, úgy jársz. És ez igaz. Mi volt a különbség? Fölsorolok nektek egy pár dolgot. Azt mondják ők a 14.9-ben, Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van. Ne féljetek tőlük, mondja Káleb és Józsué. Azt mondják, hogy az ő kijelentését, tudjátok mi volt? Nem mi vagyunk nagyok, hatalmasok, erősek, nem mi vagyunk óriások és ők sáskák, hanem azt mondják, az Isten tud adni győzelmet. Az Isten képes arra, hogy bennünket ezen átvezessen. Hadd kérdezek valamit, itt beszúrok nektek. Álltok valami nehézség előtt? Tudom, hogy nem. Biztos, hogy nem. Ugye? Nagyon nehéz ez az élet. Nagyon nyomorult és keserves tud lenni. Még a hívő embernek is. Mert ugyanolyan nehézségekkel szembenézned minden nap. Én előző héten, pár nappal ezelőtt festésbe kezdtünk, és nagy takarítás volt, és már reggel úgy keltünk a feleségem, hogy volt egy probléma, amit meg kellett oldani, volt egy ilyen, a beosztottak, nem a gyülekezetben, egy másik helyen, ilyen probléma, és akkor már reggel hajnal 5-kor fölkeltünk, imádkoztunk, és 6-kor már mentünk beszélgetni az emberekkel, hogy kit, hogy, 9:30-kor már ilyen munkamegbeszélés volt, hogy állásinterjú, stb. Pörgött a nap. És képzeljétek el, hogy hát elég zsúfolt volt, és olyan 10 órára azt mondtuk, hogy 11-re, minden megoldódott. Olyan nehezen indult ez a nap, meg a tegnapi nap, és úgy megkönnyebbültem, de jó. És olyan 2 óra tájban, készültem a Biblia órára, és 2 óra tájban a irodából hallottam egy hatalmas nagy dörrenést, csörrenést, kiabálást. Fölpattantam, mi ez? Hát a feleségem leesett a létrának a legtetejéről. Úgyhogy a fiam az ott állt a létránál. A szalad, sírt, hogy fú, most hát káosz. Pillanatok alatt így. Fejre állt minden. És fájt a gerinc, a karja, mit tudom én. Hát mondom, most hova, mit? Baleseti lett. Elmentünk a balesetibe, és képzeljétek el, megdöbbentem, amit ott láttam. Mellettem ült egy férfi, akinek 2 helyen volt betörve a feje. Ömlött a vér a fejéből. Tamponok voltak rátéve, de még akkor is az orrán csöpögött. Senki nem ment oda hozzá. Testvérek, senki nem szólt hozzá. Ott álltam a feleségemmel, mondom, fájna, hogy akarod? Azt mondja, hát, mondom, oda kéne mennem beszélgetni az emberrel, én nem bírom nézni. Azt mondja, persze, menj oda. Mondom, elnézést, uram, nem akarom megbántani, megzavarni, vagy bármi. Nem csak hadd kérdezem meg, látta már orvos? Mióta ül itt? Mennyi vért vesztett? Rosszul van? Vagy segítsek valamit? Hát mondom, miért? Nem kéne kicsit kiebülni, hogy lássák, lehet nem vették észre. Mindenkit behívtak utána, de őt még akkor sem. Jött egy anyuka. 1 hónapos gyereket lehelytett. Betört az orra. Hát most, és akkor sorolhatnám, nem mondom tovább a tolószékes gyerekeket, stb. Nem mondom tovább. És mondtam a feleségemnek, ránéztem, és mondtam, hogy úgy érzem, mintha rám lenne dugva egy cső, és szívják le az erőmet. Nem bírom. Kezdem nem bírni lelkileg. És ott ültem, és gondolkoztam, és igen, Jézus, amikor bejött ebbe a világba, neki az egész világ egy nagy kórház. Ami látja a szívünket, látja a gondolatainkat, látja a betegségeinket, a nehézségünket, a furcsa gondolkodásunkat, mindent lát. És ezért mondja, végig az evangélium, hogy Jézus, ahol merre járt, amerre ment, megszánta az embereket. És nem tudott más tenni, kell nem evett, ha kell nem aludt, ha kell nem pihent, hanem ment és gyógyította a betegeket, hirdette az evangéliumot, és tette az embereket szabaddá. Ez az én Bibliám ezt írja. Szóval mindig, amikor mondják, hogy hát Zoli, azért ez már az idő, tudod, hogy betegek meggyógyulnak, meg megszabadulnak, és mindig mondom, náragudj, bocsáss meg, az én Bibliában ezt olvasom. Lehet, hogy neked egy másik Bibliád van, én azt látom, hogy Jézus, ha bemegy, ott az emberi élet megváltozik, ha elfogadják. És én ezt látom, és én ebbe hiszek. Az én életem is volt egy nap, amikor megváltozott. 19 éves koromig, egészen 13 éves koromtól, most nem akarlak titeket így leönteni egy forró vízzel, de én kábítószerfüggő voltam. Minden nap kábítószereztem, minden nap, egyet sem hagytam ki. Ha kihagytam, akkor már úgy furcsán éreztem magam. Nem mondom azt, hogy mit tudom, én remektem, meg az ilyen nem volt. És ennek érdekében, hogy ez az élet úgy kiteljesedjen, hogy mutassak egy látszatot, bármit megtettem. És volt egy pont. Volt egy pont, amikor odajött hozzám egy fiú, és azt mondta, Jézus él. És tudtam, hogy ki ő. Hát mondom, pont te mondasz ilyet? Hát mondom, azért neked nem szabadna Istent még a szádra se venned. És elkezdtem nézni az ő életét. És jött egy másik fiú is. És azt mondja, Jézus él. Menjek egy gyülekezetbe. Hát mondom, hogy Mondom, mi van ezekkel? Sőt, egy harmadik. És azt mondta, te, Zoli, hallottál már gyülekezetről? Elhívtak engem egy gyülekezetbe. Hát mondom, figyelj, hallottam, és azt hallottam, hogy szuper hely. Eddig ketten elmentek, és megváltozott az életük. Hát akkor gyere el velem. És mondom, nem, ez neked szükséges, nekem nem. Én még bírom, én nekem nem kell Jézus, nekem nem kell megváltozni. Menj csak el, látom, te már gyengülsz, menjél. És megtért, és másnap jött. És azt mondta, Isten áldjon, Isten áldjon. És mondom, figyelj, miért van egy mondatodban hatszor benne, hogy Isten áldjon? Hát mondom, mi lett veled? Hát ezért nem megyek. Nem tudom mit, nem megyek a gyülekezetbe. És testvérek, egy hónapon keresztül föltettem magamnak a kérdést minden nap. Azért akkor már egy párszor elgondolkoztam, hogy megölöm magam, elegem van, stb. Ez hozzájön a családi élet, stb. A szüleim elváltak. Szóval azért ez fölfokozott dolog volt. És egyik nap azt mondtam, hogy van az az ember, akit láttam, hogy megváltozott az élete. Ha te létezel, ha te vagy, ha te tényleg egy létező személy vagy, akkor változtass meg az életemet. Adok egy esélyt. Amire hazaértem. A nővérem azt mondta, előbb keresett téged ez a fiú, aki jár a gyülekezetbe, hagyott itt neked egy CD-t. Levert a víz. Mondom, viccelj, most imádkoztam, vagy próbáltam imádkozni, vagy valami olyasmit csináltam. Hát mondom, beteszem a magnóba meg, és végighallgattam ezt a CD-t. Egy áltóhelyembe nem mozdultam meg. Minden szava, minden dallama, a végén volt egy prédikáció, minden nekem szólt. Szóval levert a víz, ott mondták, halkítsd le, mit hallgatsz? Mondom, nem hallgatom le, hagyjatok békén, de ezt most meg kell hallgatnom. Mondom, érzem, hogy változik az életem. Van remény, jön a remény. Ne vegyétek el, jön a remény. És képzeljétek el, elmentem a gyülekezetbe. És mondta a pásztor, hogy kérlek, kapcsoljátok a telefonotokat. Hát akkor azért még más ember voltam, nem nagyon szerettem, ha megmondják, hogy mit csinálok, és mondtam, hogy azért még ehhez kell egy pár imádság, hogy engedelmeskedjek. És minden szó nekem szólt. Szóltam is a fiúnak, mondom, figyelj, ne haragudj, azért régóta ismerjük egymást. Azt gondoltad, hogy én ezt beveszem? Azért ennél okosabbnak gondoltalak. Azt mondja, Zoli, egy hónapja járok ide, még a pásztorral nem is beszéltem. Hallgasd az Isten tiszteletet. És megcsörönt a telefon. Gyere haza, mert az unoka öcséd, most jött ki a mentő, stb. Ilyen nincs. Hazamentem, a gyereknek sem baja nem volt. Hát mondom, egy heten volt a következő Isten tiszteletig. Egy hét volt, amíg jött a következő alkalom, és képzeljétek el, hogy elmentem újra egy ilyen éjszakai kirándulásra, és álltam egy téren, és hát nem voltam tiszta, és jött egy hang a szívembe. Mai napig kiráz a hideg, és hallom, hogyha rágondolok. És amikor nyújtották át nekem a füvescigit, és álltunk hajnalba, és ez a hang jött, hogy ez az élet, ami neked kell. Ez, amihez te ragaszkodsz. És visszaadtam, és mondtam, hogy fiúk, én megyek haza, és megyek holnap, és megtérek. És ezt mondták, hú, te nagyon be vagy állva. Nem tudom, hogy mi van. És mondták, hogy nem visznek haza. És mondtam, nem is kell, én hazasétálok. És lementem másnap, elmentem másnap ebbe a gyülekezetbe. És átadtam a szívemet Jézusnak. És ez már jó pár éve volt, és azóta soha nem volt kábítószer problémám. Soha nem volt semmi olyan, hogy bármi kívánalom lett volna, amikor nehéz volt, amikor gond volt, akkor sem. Jött föl még benne, mi is jött föl. Miért? Mert az Isten igéje azt mondja, és én ebben hiszek, én elrárok rá, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. És én ebből nem engedek. És tudod, mire bátorítalak? Te se engedj. Ne engedd azt, hogy azt mondják, hogy voltál elvonon, Zoli? Kérdezték ezt tőlem. Nem, minek? Hát ezt úgy szokták, tudod? Mondom, ki szokta, meg hol szokta? Hát még egyházakban is elküldik. Melyikbe? Hát miért ott Jézus máshogy gyógyít itt, máshogy? Nekem nem kell, soha nem is kellett, és nem is fog kelleni. Hogy történt? Nem tudom. Jött, szólt, és megtörtént. Tudjátok a római századosnak a példáját? Amikor oda megy Jézushoz, és beszélgetnek, hogy beteg az ő szolgája, és mit mond? Ne gyere, elég csak egy szó. És meggyógyul a szolgám. Nem kell még csak a kezedet se rátedd. Nem kell, hogy elgyere. Nem vagyok én ehhez méltó. Csak szólj. Tudom, hogy működik ez az alávetettség. Tudom, vannak emberek alattam. Tudom, hogy ki vagy te. Csak szólj. És neked is erre a szóra van szükséged. Csak szólj. És amikor Jézus szól, akkor azt hidd el. Arra állj rá, abból ne engedj. Annak nem kell póráz, hogy elmegy, visszajön. Nem, az a tied. És várd ki. És ne fuss felesleges köröket. Mint ahogy Izrael népe 40 évig futkározott össze-vissza. Visszatérve a történethez, más nézőpontjuk volt. Teljesen máshogy látták ezt. Ott van Káleb és Józsué. Tudjátok, hogy látta a helyzetet? A gyümölcsöket látták. Jók ezek a gyümölcsök. Szépek. Jó a föld. Szuper. Hát ez nekünk adja az Úr. Kit érdekel, kik vannak itt? Hát ez a miénk lesz. Ott van a 10 kém. Ők a problémákat látták. Na most te mit látsz? Kettő közé beteszlek téged. Most akkor döntsd el, melyik csapatba akarsz állni. A kisebbséghez, a kettőhöz, vagy mész a 10-hez? Melyiket választod? Ők többen vannak. Van az a mondás, egységben az erő. Mit látsz most a te életedben? Vannak nehézségek? Hagycsúgjak meg valamit. Lesznek. Elmúlik az egyik, jön a másik. Ne aggódj. Lesznek. Mindig lesznek viharok. Ha most rendbe jön a házasságod, lehet, hogy lesz az anyagi életeddel más. Az ördög soha nem alszik. Mint ordít oroszlán szerte jár, kit nyeljen el. Sőt, nem hiába mondja Pál apostol, mindenkor örüljetek. Ismét mondom, mondja a Filippi nevélbe, ismét mondom, mindenkor örüljetek. És van egy nagyon jó képem nekem erről. Ki van írva, hogy mindenkor örüljetek, ismét mondom, mindenkor örüljetek, és ha ilyen körökbe be van téve, hogy háború, mentőautó, amikor baj van, tudsz örülni. Tudod, látod még azt? Látod még azt, amit az Isten mondott neked, amire elhívott téged? Amire elhívta a gyülekezetet? Látod még? Ott van még a szemedben, a füledben, a szívedben az, amit az Isten tőled akar. Ne engedd, hogy kikoptassa. Ne engedd, hogy jöjjön a sátán, jöjjenek a problémák, a gondok, vagy bármi, és elkezdje radírozni. Elkezdjen radírozni. Ne engedd, hogy radírozzon. Hanem inkább ilyen alkoholos filccel, zománc festékkel, írd föl a szívedbe, vésd bele. És mondd azt, hogy én ebből nem engedek. Mert te mondtad. Te mondtad, aki azt mondtad a tengernek, hogy csitulj el. És te mondtad nekem azt, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Enyém vagy. Káleb és Józsué magukat úgy látták, hogy ők az Isten kezében vannak. Kicsik, sáskák, de az Isten kezében vannak. A 10 kém azt mondta, ők magukat sáskának látták. Kicsi, apró kis rovarnak, akiket nem kell nagy erő ahhoz, hogy eltapossák őket. Te hogy látod magadat? Te hogy látod magadat? Mondom még egyszer, nem az a baj, hogy sáskának látod magadat, hanem látod-e magadat úgy, hogy az Isten kezében van az életed. Látod-e úgy, hogy az élethelyzet, amiben te most benne vagy, arról nem csak te tudsz, nem csak a gyereked tud, nem csak az édesapád, vagy az édesanyád, vagy a férjed, vagy a feleséged tud, hanem tudja azt az Isten is. És ő nem feledkezik el rólad. Ő nem pihen, nem mondja azt, hogy hát figyelj, most leülök egy picit, és old meg. Hanem ott van. Még ha nem is érzed sokszor. Ott van. Szoktuk példázni azt. Van az az ige, hogy érzéki ember nem örökölheti Isten országát. Ugye? És nagyon jó példa erre az, amikor az én fiam megszületett. És hát kezünkbe vettük, és ott tartattuk, és nem tudtunk betelni avval a gyönyörrel, hogy mit kaptunk mi az Istentől. Főleg úgy, hogy aztán oda is szokott az ágyunkba. És amikor betettem őt az ágyába, oda tettem az ágyába, és az én ágyam tőle 3 méterre se volt. És elkezdett sírni, mert nem érezte apát, meg nem érezte anyát, nem érezte az illatunkat, a kezünket. Nem látott minket. Kérdezem én, ott voltam? Ott voltam. Még egy darás se tudott volna beszállni az ő ágyára, mert a szemem rajta volt. Bár nem érzett. Nem volt a kezembe. Nem tudta azt mondani, hogy nem tudott belém dörgölődni, hanem azt mondta, hogy hú, nincs itt senki, félek. És mit csinált? Elkezdett hangot adni neki, sírt. De én ott voltam. Vagy az anyja ott volt. Az Isten is ott van a te életednél. Mindegy, hogy most hogy érzed magad, mindegy, hogy miben vagy most benne, hagyd mondjam el neked, hogy Isten ott van az életednél. És ő nem megy el. Csak te mehetsz el. Ő nem megy el. Nem mondok, most majdnem kimondtam egy olyan szót, amit nem kéne, de ő Gondoljunk bele, nem lenne logikus. Odaadja értünk az ő fiát. Fölmegy a keresztre. Elszenved minden kint, mindent hall, mindent elszenved. Nem is akarom sorolni. Majd jön, nem soká nagypéntek, majd sorolják. És szerinted akkor föláll és elmegy. Ott hagy téged, cserben hagy téged. Azt mondja, sem mélység, sem halál, sem jelenvalónk, sem jövendők, sem hatalmak, sorolja. Semmi nem választhat el az Istennek a szeretetétől, ami adatott nekünk az Úr Jézusban. Semmi, mert nem adatott más név, csak egyedül az Úr Jézus neve, amely által megmenekülhetünk. Ámen bizony. Nagy ámen, mert ez az egy név, amely által meg tudsz menekülni. És tudod, olvasd el, én mindig mondom a gyülekezetben, hogy olvassátok el, hogy ki az, aki minket nem tud elválasztani. És múltkor felolvastattam, és olvastam, és mondtam, egyetlen dolgot nem olvasol benne. Magadat. Mindent olvasol benne. Senki nem tud elválasztani. Te magad el tudod magad választani tőle. Te mondhatod azt, hogy majd én megoldom. Majd én. Hát persze ezt nem így mondjuk, hanem egy más életben. Más életben, amikor ez megtörténik. És mi az eredménye a hitben való? Mi az eredménye a két Józsuének és Kálebnek? Az ő látásuknak, az ő hitüknek? Hitben való előrelépés. Bementek az ígéret földjére ketten. Mi lett az eredménye a 10 kémnek? Ők visszatartották az embereket az előrelépéstől. Tudod, hogy te vissza tudod tartani a másik embert akár a megtéréstől, vagy a mennytől? Vissza tudod tartani attól, hogy valaki megszabaduljon, hogy gyülekezetbe járjon? Vagy el is tudod őt idehozni. Be is tudod őt ide szeretni. Meg is tudod itt őt tartani. Engem először azt fogott meg a gyülekezetben, hogy bementem, és olyan kedvesen bántak velem. Azt mondták, hogy szia, hogy vagy, stb., gyere, ülj le, ahogy most itt engem fogadtatok. Egyből helyet adtatok, és mert erre vagyunk elhívva. Amikor jön a kivetett, jön a megsebzett, jön az az ember, akinek már nincsen reménye, ne azt csináljuk, hogy pálcát török a feje fölött, megmondtam, ennek ez lesz a vég. Gyere, talán az Isten elfogad. Hanem akkor kell átölelni, átkarolni. Tudjátok, van az a kép, végigjárt az egész internet, az egész világot, hogy egy ikerpár megszületett, és az egyik gyerek nagyon beteg volt. Álltak le a funkciói, állt le minden a testében. Már úgy volt, hogy meghal, és elveszik a gyerek, külön teszik, lemondtak róla. És azt mondta az egyik ápolónő, hogy nem, hagyd legyen egy kérésem, hagyd tegyük össze a két gyereket utoljára. És összetették a két gyereket, és az egészséges iker, az egészséges testvér átölelte a testvérét, és meggyógyult. És jön Jézus, és átöleli ezt a világot, átölel téged, átöleli az új remény gyülekezetet, átöleli a te házasságodat, az anyagi életedet, átölel mindent, és elkezdesz meggyógyulni. Elkezd helyreállni az, ami a te szemedben nem lehetne helyreállni. Jön a csoda. Jön Krisztus, és helyreállnak a dolgok. Csodálatos. És teljesen másképp látták a helyzetet, és fölteszek itt egy zárójeles kérdést, nem akarom nagyon elhúzni. Miért van az, hogy a negatív dolgokra sokkal jobban hajlunk, mint a pozitív dolgokra? Ez statisztika. Az emberek a negatív dologra sokkal jobban. Ha valakit, te láttad, milyen jó, és akkor elkezdünk jó dolgokról beszélgetni, egy darabig megy, de amikor valakit ki kell beszélni, amikor valakiről rosszat kell mondani, amikor valakiről el kell mondani, hogy milyen ügyetlen, milyen suta, milyen rosszul beszél, milyen valamiben, milyen, ahhoz azonnal találunk társakat. Nagyon jó példa erre. Debreceni foci stadion. Lehet, mindjárt mondod, hogy csak ezt ne hozz fel, Zoli. Azért vannak határok. Figyelj, azért... De olyan érdekes, hogy világi emberek azt mondják, hogy de jó, van egy ilyenünk. A hívők meg azt mondják, te minek? Nem mondom, hogy van, nincs benne igazság, hogy lehetne kórház, stb. De maga a hozzáállásról beszélek én. Hát van, jó. Amikor semmi nem jó. Amikor már a jó is ízét vesztette. Amikor belekerülünk egy lelkiállapotba, és az nem jó. És ugye mondtam, hogy amilyen a látásod, olyan a járásod. És ez nem csak rád, hanem kihat másokra is. Feleségedre, férjedre, testvéreidre, melletted ülőre, Mindenkire. Mindenkire. Ugye mit mond Jézus? Onnan fognak benneteket megismerni, hogy hozzám tartoztok, hogy egymást szeretitek. Nem azt mondja, hogy onnan fognak tudni, hogy hozzám tartozol, hogyha Máté evangéliumot kívülről tudod. Nem azt mondja, hogyha egymást szeretitek. Hogyha szereted azt, akit a másik nem szeret. Ha odamész ahhoz, akihez senki nem megy oda. Az üdvhadseregben ez erős. Mi a hajléktalanok felé szolgálunk, azok az emberek felé, akik mellett az emberek elmennek. Akik örülnek, hogyha nem szólnak hozzájuk. És William Booth, ami alapítónk, meg van egy híres mondása, ami azt mondja, hogy ameddig nők sírnak, harcolni fogok. Ameddig éhező gyerekek rohangálnak, harcolni fogok. És folytatja. És azt mondja, végig harcolni fogok. Erre hívott el. Téged is az Isten. Mert már nem csak rólad szól. Nem kell föltenni a kezedet. Tudod, hogy a mennybe mész? Lehet azt mondod, hogy igen. Lehet azt mondod, hát, még nagy út áll előttem. De tudod, hogy nagyon sok ember mehet úgy a mennybe, ha te és én, mi ketten összekapjuk magunkat? Nagyon sok ember vár rád. Nem rám. Rád. Nem csak a pásztorra, nem csak a Tóth Sándorra, nem csak a pásztorkörre, rád. A világnak fiai sóvárulva várják az Isten fiainak a megjelenését. Téged. Téged. Mikor jön már? Nem tudja ő ezt. De vár. És azt mondja nektek az Isten. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek, Jeremiás. És ne legyél olyan, mint ez a 10 kém, kérlek. Ha lehetne egy kérésem, amit ma hazaviszel, ne legyél olyan, mint ez a 10 kém. Hanem kezd el vetni a hitet, a reményt. Kezd el vetni azt, hogy van kiút. Kezd el vetni azt, hogy van megoldás. Mert ha veted a hitetlenségnek a magvait, kinövekszik. Galata levél. Amit vetsz, azt aratod. Ugye? Nem mindegy. Amikor valaki mindig utálatos, vagy szeretetlen, ne csodálkozom, hogy őt nem szeretik. Ki készül? Hát engem senki sem szeret. De te kit szeretsz? De te kit szeretsz? Te kivel vagy kedves? Amit vetsz, azt fogod learatni. És Káleb és Józsué kivételével mind meghaltak a 40 év során a pusztában. Tudjátok, mi történt velük egy mondatban? Isten mindenkinek azt adta, amiben hitt. Mindenkinek azt adta, amiben hitt. Mit mond az evangélium, amikor a szolgákról beszél? Te gonosz szolga, a te szádból ítéllek meg. Azt mondtad, hogy ott vetek, ahol nem, ott aratok, ahol nem vetek? A te szádból ítéllek meg. Ez is nem mindegy. Hogy beszélünk az Istenről, az elhívásról, a küldetésetekről, a melletted ülőről, a pásztorotokról. Az a nevetek, hogy új remény gyülekezet. Hát akkor töltsön is be benneteket az új reménynek a szelleme. És én örülnék annak, hogyha ez az új reménység, amely a nevetek, és a név mindig sokat jelent, bölcs volt, aki kitalálta a neveteket. A név mindig sokat jelent, és én örülnék, és az én szívem kívánsága lenne az, hogy ez az új reménység fertőzze meg egész Debrecent, egész Magyarországot. Fertőzzétek meg. Mert erre hívott el az Isten, hogy az Isten evangéliumával, reményével, szeretetével fertőzzétek meg az embereket. Menjetek és tegyetek tanítványukká minden népet. Erre hívott el. Igen ám, csak ilyenkor lehet félre kell nézni, nem a problémáidra kell gondolni. Hát ez kioldja meg? Haló. Hát akkor ez magától megoldódik? Azt mondja Isten igéje a Lukács evangéliumba. Ki az, aki aggodalmaskodásával meg tudná hosszabbítani az életét, akár egy arasszal is? Ugye? És folytatja. Ne gondolkozzatok, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, vagy miben ruházkodjatok. Mindezeket a mennyei atyátok nagyon jól tudja, hogy mire van szükségetek. Hanem keressétek először az Isten országát, és minden más ráadásként adatik meg, mint egy ilyen plusz, bónusz. Keresd az Isten országát, és a többivel majd jön. Kezd el az Isten országát aktívan keresni. Ebben a fogyasztói társadalomban ez sokszor nagyon nehéz. De hát én hiszem, hogy ti nem vagytok ilyenek. És akkor így hagyd kérdezem meg a vége felé, neked milyen a látásod? Te hogyan látsz? Most itt, milyen látással jöttél? Mert elmondom, hogy jöhettél szomorúan, és mehetsz el vidáman. Jöhettél beborulva, és mehetsz el napsütéssel. Jöhettél ide úgy, hogy ki voltál, és elmehetsz úgy, hogy minden a szívedben úgy helyre rakódik. Kaphatsz válaszokat. Miért? Mert azt mondta Isten az ő igéjében, azt mondja Jézus, ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben. Ott vagyok közöttetek az én szellemem által. Na, és Isten szelleme, ahol megjelenik, ott fölfordul minden. Ott minden fölfordul. Akkor kietlen és puszta volt a föld, Isten szelleme elkezdett lebegni a vizek felett, és élet lett. Élet lett. Neked is erre az életre van szükséged. Holnap hétfő, munka, iskola, óvoda. Mi lenne, ha ezzel az élettel indulnánk el? Ebből az élettel mennék oda az óvónőhöz, és azt mondanám, hogy jó napot, óvónő, hoztam a gyereket. És magába gondolja, minek örül ez ennyire? Hát mi van, mit mosolyog? Hát megszédült ez a hétvégén, vagy mi lett ezzel? Dehogy is. Isten tiszteletem voltam, dicsértem az Istent. Képzelje, reggel imádkoztam. Hát persze ezt most nem így fogod elmondani, de nem is kell neki feltétlenül az első alkalomnál tudnia, de a harmadik, negyediknél lehet azt fogja mondani, hogy elnézést, hölgyem, uram, bárki. Maga mitől mindig ilyen jókedvű? Én múltkor bementem egy boltba, és énekeltem. Nem vettem magam észre. És mondta az eladó, hogy hát álltak a közértbe, vagy a boltba, és akkor hát nem vettem észre magamat, jó kedvem volt nagyon, és énekeltem. És akkor mondja, hogy hát, rám néz, mosolyog. Magának meg mitől van ilyen jókedve? Hát miért ne legyen? Hát mondom, miért? Szóval mindenki, aki bejön, olyan szomorú. Hát mondom, én nem vagyok az. És tudja miért? Na miért? És akkor elkezdtünk beszélgetni. Nem egyből azt mondtam, Jézus él, és egyből leütöttem. Na akkor mondta volna, hogy ja, akkor te nem vagy normális. Hanem elkezdtem beszélni arról, hogy hát igen, van reménységem. Van abban reménységem, hogy nem feltétlenül az életnek ezek a gondjai határozzák meg az életemet. Tudja, én amikor esik az eső, nem feltétlenül ahhoz kötöm a de igaza van magának, fú, én is ilyen személy vagyok, hú, és akkor beszélgettünk. És mindig, amikor bemegyek most már a boltba, megismer, azt mondja, itt az éneklős fiú. Nem mindegy, hogy milyen, mi az, amit te továbbadsz. Hogyan vagy ebben a világban? Mert benne vagy a világban. Csak az nem mindegy, hogy. És történettel kezdtem, történettel zárom. Van egy, ezt is lehet hallottátok már, újat nem akarok mondani, inkább aktuálisat. Van egy jól menő, cipőkereskedő, KFT, ZRT, nem tudom, egy ilyen egész nagy, szuper márka. És azt mondja két emberének, figyelj, menjetek ki ebbe az országba, és nézzetek meg, hogy menne ott, hogyha nyitnánk egy pár boltot. Kimennek, leszállnak a vonatról, vagy a repülőről. Azt mondják, figyelj, te indulj el arra, én meg arra, és akkor megnézzük, jó? Oké. Elindulnak, körbenézik a várost. Az egyik oda megy a telefonfülkéhez, és hazatelefonál. Hát, figyeljetek ide, itt olyan szegények az emberek, hogy még cipő sincs a lábukon, felesleges, minek hoztatok ide, váltsátok meg egyedemet, én megyek is haza. A másik oda megy, fölveszi a telefonfülkét, fölhívja, figyeljetek, itt nagyon-nagyon nagy lehetőség van, itt senkinek nincs cipője. Ugyanazt látták. Csak más szemmel. Te hogyan látod? Hogyan látod az életedet, a gondodat, a problémádat, a nehézséget? Nem a jót, azt mindenki egyformán látja. Hogyan látod az Istent? Mert a problémában jön ki, hogy milyen az Istened. Kicsike vagy nagy, picike, gyengécske, vagy olyan erős, mint Józsuének és Kálebnek volt, aki azt mondta, hogy nem érdekel, hogy óriások vannak, nem érdekel, hogy nagy fal van. Az Isten kezében mi győztesek vagyunk. És nem emlékeztek, mondhatták volna Józsuék, hogy áthozott minket a tengeren? Nem emlékeztek, hogy manna szállt az égből? Hogy fűrjek jöttek le? Nem emlékeztek? hogy a tíz csapás ránk nem vonatkozott? Nem emlékeztek, hogy hogy hozott ki bennünket, hogy mentett meg? És kérdezem én tőled, emlékezz vissza, hogy honnan hozott ki téged az Isten. Kezdj el emlékezni, ezért beszéltem a bizonságomról. Mindig, amikor olyan nehéz az életem, akkor elkezdek fölnézni, és elkezdek visszagondolni, hogy jó, oké, most nagyon rossz, de hogyan indultunk? És elkezdek gondolkozni az Istennek a csodáin, dolgain, amiket már az életemben megtett. És amikor nem tudok imádkozni, és elkezdek az ilyen dolgokon gondolkozni, csak azt veszem észre, hogy már azt mondom, Uram, köszönöm, olyan hálás vagyok, hogy ezt és ezt megtetted, olyan nagy a te kegyelm, és már azt veszem észre, imádkozok. Kezdj el gondolkozni, honnan hozott ki téged, és akkor egyből le fog tisztulni, hogy hova akart téged elvinni. Olyan sokszor a szemünk, a látásunk, ha már a látásról szól az igehirdetés, mint egy ablak. Amit a világnak a gondja, csábítása, bűnök, stb. Bepiszkol. Nagyon bepiszkol, és már nem látsz ki. Nem tudod, merre kell menni. És amikor segítségül hívod az Úr Jézust, zsoltárok, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te pedig dicsőítesz engem. 50-15. Jön, ne haragudjatok, hogy ilyen példát mondok, remélem szabadok vagytok erre. Jön, és egy ilyen clean-nel letörli az ablakot, csillog, villog, és újra lát. És tudod, mit mondsz? Uram, de jó, újra látok, tudom, merre kell menni. Újra látlak téged, hogy ott állsz a kötélnek a végén, és hívsz engem. És nem lenézek a szakadékba. Nem azt nézem, hogy milyen gondok, problémák, nehézségek várnak rám, hogy milyen szörnyek akarnak engem erről a kötélről leráncigálni, hanem mit látok? Téged látlak. És ha téged látlak, akkor hitet látok, akkor reményt látok, akkor erőt látok, akkor kegyelmet látok. Akkor azt látom, hogy ami lehetetlen, az lehetséges. Mert te vagy az, aki a lehetetlent lehetségessé tudott tenni. És tudjátok, mi is így vagyunk. Te így látod, ő úgy látja, én amúgy látom. Más látással rendelkezünk egy dologgal kapcsolatban. De Jézus azt mondja a Máté 28:18, és ezek az utolsó mondatai, és szeretném, ha most együtt látnánk ezt. Hogyha úgy mennénk el, hogy közös látással. Hogyha most azt mondanánk, hogy ebben egyet tudunk érteni, akkor legyen ez egy ige, vagy majd kettő. Azt mondja Jézus a Máté 28:18-ban. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Amen. Jézusnak adatott minden hatalom. Állítólag ő benned él. Halleluja. Akkor ott van minden hatalom. Minden erő. Most volt szó nálunk, hogy az ördög, mint ordítóroszlán szerte jár, kit nyeljen el. És ott van ez a szó, ismeritek, hogy mint ordítóroszlán. Hogy ő nem ordítóroszlán. Tudod, ki az ordítóroszlán? Hát Jézus, aki benned él, a Júda oroszlánja, te vagy az oroszlán. És mondtam nekik, tudjátok milyen ez, mint amikor egy tacskó egy oroszlán telijeszt. Rávisít, meg rácsipog, és akkor az elszalad. Hát milyen viccesen jön ki. Velünk meg ezt csinálja. Ugye? Benned él a Júda oroszlánja. Élj annak megfelelően. Felemelt fejjel. És azt az igét utolsó zárásként tényleg, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak, Ézsaiás. Isten téged a győzelmes jobbjával akar támogatni. Hogyha jobb oldalról ezren, jobb ballod felől tízezren, hozzá csapás nem közelíthet. Mert van egy Isten, aki nagyobb a problémáidnál, gondolataidnál, mindennél, nem sorolom már. Ezért váltatatok el a ti elmétek megújulására, hogy tudjátok, meglássátok, megérezzétek, fölfogjátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Enélkül nem fogsz hívő életet élni, se te, se én. Enélkül be fog piszkolódni az ablak. De olyan jó, hogy ezzel az útra, amiről én beszéltem, erről a látásról, erről az egészről, te nem vagy egyedül. Ott van melletted az Úr Jézus, ott van melletted, aki melletted ül, ott van melletted egy csomó mindenki még, ott van az a sok imádság, nem vagy egyedül. És ezért viselkedj úgy, élj úgy, mint egy győztes. Én nem sikerevangéliumot hirdetek, félre ne értsetek. Nem vagyok a sikerevangéliumnak a... Nem. Mert ez izzasztó, ennek ára van. Ez meló, ez munka. De azért ezt vegyük észre, hogy Jézusról én nem tudok máshogy beszélni, csak győztesről. Jézusról nem tudsz máshogy beszélni, mint uraknak uráról és királyoknak királyáról. Olyan szeméről, mint aki lement a földnek a gyomrába, lefegyverezte a gonosz sereget, és a fő, a sátánt, mint diadalmas mutogatta, és ezt én úgy szoktam példázni, hogy bement, és hogy belépett a démonsereg, lejtette a fegyvereket, hallotta a csörömpölést, a láncokat, és Jézus csak odasétált a főhöz, megfogta a hajánál fogva, fölemelt, és mutatta, na nézzétek, itt van a ti uratok. Látjátok? Erősebb vagyok nála. Halál, hol a te fullánkod? És amikor bemegy a te életedbe Jézus, ugyanezt akarja. Bemegy, megnézi azokat a szokásokat, bűnöket, megnézi azokat, amiket te küzdesz, és be akar, és azt mondja, na, akkor innentől kezdve neked itt az ajtó, te menj ki, és mostantól én vagyok itt a főnök. És azt mondja, na, akkor innentől kezdve Isten országa megjött. Elközelgett az Isten országa, az Isten hatalma és kegyelme. Egyetértetek velem?
Amen.
Amen. Nagyon jó. Kérlek, hogy álljatok föl, és szoktunk olyat csinálni, és hogy egy közös imádsággal, ha benne vagytok ebben, akkor zárjuk le egy közös imádsággal. Én arra kérlek benneteket, hogy ti félhangosan imádkozzatok, és akkor én meg lezárom egy hangos imádsággal közbe, de ti nyugodtan, ami a szíveteken van, amit az Isten neked szólt, egy gondolat, egy mondat, mindegy, ha csak egy kis morzsa, de azt most imádkozzuk meg, tudod miért? Mert azt gondolom, hogy amit most kaptál, azt most gyorsan el kell ásni, gyorsan imádkozzuk meg, tedd azt jó földbe, nehogy aztán kimenje, azt elfelejted, hanem most még amíg friss, addig. Jó? Kérlek, hogy zárjuk ezt egy imádsággal, és ti helyeteken, én meg akkor itt egy picit hangosabban, de csak a mikrofon méget lesz hangosabb, és akkor én meg itt imádkozok veletek. Imádkozzunk. Atyám, én hálát adok neked a te kegyelmedért, jóságodért és szeretetedért. Köszönjük neked, hogy te elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Nem sajnáltad, nem osztottál és nem szoroztál, amikor a mi életünkről gondolkodtál. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy te engedelmes voltál mind halálig, egészen a keresztfának haláláig. Köszönöm neked, hogy legyőzted a gonoszt, a fejedelmeket, a hatalmasságokat, és így akarsz bejönni a mi életünkbe, hogy győzedelmes életet tudjunk élni, hogy olyanok legyünk, mint Józsué és Káleb, aki a hitnek az emberei, akik meglátták a láthatatlant, akik meglátták a gondok és a problémák között, hogy te milyen nagy vagy, hogy te milyen csodálatos vagy, hogy te milyen erős vagy. És Uram, hogy tudjuk így magunkat látni, hogy ne a mi erőnkre, ne a mi gondolkodásunkra, ne a mi képességeinkre nézzünk, hanem arra, hogy te milyen erős vagy. És hogy az az ige, amit mondja, hogy a te kezed nem rövidült meg. Köszönjük neked, Uram, hogy a te kezed most is kinyújtod a mi életünk felé, megáldod a mi életünket, és köszönöm neked, Úr Jézus, hogy a te áldásod az nem fogy ki. Köszönjük, hogy a te védelmed nem fogy ki. Köszönjük, hogy nincs nálad erősebb, hatalmasabb személyedben az univerzumban. Ezért legyen áldott, és dicsőség a te nevednek. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy itt voltál ma, és én olyan hálás vagyok, hogy te nem csak itt voltál, hanem haza is kísérsz bennünket. Hogy te eljössz az otthonunkba, a munkahelyünkre, és megfertőzöd rajtunk keresztül egész Debrecent, egész Magyarországot, vagy bárhova megyünk, mert azt ígérted, hogy ahova lábunkat tesszük, az mind áldott lesz, amire kezeinket tesszük, az mind áldott lesz. Köszönjük, Uram, hogy te vagy a mi Istenünk. Ezért neked legyen a dicsőség. Most és mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, hogy türelmesek voltatok. Én átadom a szót, Isten áldjon benneteket gazdagon, és új reménység. Ezt kívánom nektek, hogy a reménység Istene töltsön be benneteket.